Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Boros Péter, a szerkesztő Csáh Gyula. Műsorunk első felében szó volt az osztrák elnökválasztás visszhangjairól, a következő negyed órában pedig ellátogatunk a belga börtönökbe. Angela Merkel politikai túlélése szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a török államfő betartja-e az Európai Unióval márciusban kötött megállapodását, vagy sem. Ez lehet az egyik oka, hogy a német kancellár fél éven belül immár 5-5-ször utazott Törökországba. A két vezető találkozójáról Vince Andrást, az Inforádió németországi tudósítóját Király István Dániel kérdezte.
Mi állt Angela Merkel és Recep Tayyip Erdoğan tanácskozásának középpontjában?
Elsősorban a menekült kérdés az, hogy mennyire tartja magát Erdoğan az Európai Unióval kötött megállapodáshoz, és ennek érdekében próbálta gyakorlatilag lebiztosítani önmagát, hogy a menekült kérdést, ahogy megállapodásba foglalták, sikerül keresztülvinni. Ez Merkel politikai jövője számára kulcsfontosságú kérdés.
Viszont ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy a megállapodás tökéletesen működik. Voltak olyan napok, amelyeken egyetlen egy menekült sem érkezett Görögországba, viszont Recep Tayyip Erdoğan legalábbis néhány politikus szerint tulajdonképpen megzsarolta Európát azzal, hogyha nyár közepéig nem kapja meg Törökország a megállapodásban szereplő vízummentességet, akkor egyszerűen ráengedik a 28-akra a menekültek százezreit, millióit. Ezt próbálná Angela Merkel megelőző tárgyalásokkal elkerülni? Vagy erre próbált tulajdonképpen a mostani látogatásával garanciákat kérni, vagy felajánlani valamit?
Megpróbált garanciát kérni erre, viszont ő nem tudott a garancia ellenében sok mindent felajánlani, mert az Európai Unió részéről az a 72 feltétel, amelyet a török kormánnyal szemben támasztott, azt Erdoğan nem teljesítette, és Merkelnek nem volt széles játéktere, hogy ebben kivételeket tegyen, tehát csak azt tudta közölni a török államfővel, hogy az Európai Parlament egyelőre nem látja teljesítetnek azt a 72 pontot, amelytől a török állampolgárok vízumentességének a bevezetése függne, tehát csak azt tudta vele közölni, hogy minden jel szerint a török állampolgárok vízumentessége az egyelőre egy távolabbi jövőbe fog csúszni.
Akkor mégis mi lehetett a mostani utazás célja, vagy mondjuk így értelme? Tudván, hogy az elmúlt fél évben 5 alkalommal járt Angela Merkel Törökországban.
Azt hiszem, hogy Merkel számára egy kicsit a politikai jövője is függ attól, hogy mennyire sikerül betartatnia Erdoğannal az Európai Unióval kötött megállapodást.
Vince Andrást, az Inforádió németországi tudósítóját hallották. Ha békét akarnak Ukrajnával, szembe kell szállniuk a kormányukkal. Erre figyelmeztette Oroszország lakosait a fogolycsere során hazaengedett ukrán pilóta Nadija Savchenko. Az Ukrajnában nemzeti hősként ünnepelt Savchenkót egy orosz bíróság korábban 22 év börtönre ítélte. Szvetnik Endre összefoglalója.
Harcias hangulatban érkezett Kijevbe a szabadon engedett Nadija Savchenko. Oroszországban egy sokak szerint átpolitizált perben 22 év börtönre ítélték, amiért a vád szerint köze volt két kelet-ukrajnában dolgozó orosz újságíró halálához. A pilóta nő az újságírók gyűrűjében forogva érzelmes hangon arról beszélt, hogy bocsánatot kér azoktól az ukrán anyáktól, akiknek az orosz fogságban tartott gyerekeit nem tudta hazahozni. Azért is bocsánatot kért, hogy ő még mindig életben van, miközben mások elestek a harcokban. Savchenkót bajtársai, a nacionalista érzelmű Ajdar hadosztály katonái és Poroshenko elnök üdvözölte, aki magángépét küldte érte Oroszországba. Közös sajtótájékoztatójukon a pilótanő megjegyezte: üdvözlöm az oroszokat, ne féljenek semmitől. Persze nehéz egy ilyen országot arra kényszeríteni, hogy ne térdeljen, de ha egyetértésben akarnak velünk élni, akkor fel kell kelniük a térdükről. Savchenkót Vlagyimir Putyin orosz elnök részesítette kegyelemben, szavai szerint humanitárius megfontolásból. Remélem, hogy szabadon engedése mérsékli a feszültséget és segít elkerülni a további áldozatokat Kelet-Ukrajnában, mondta. Azt is hozzátette, hogy a megölt újságírók hozzátartozói kérték, hogy kegyelmezzen meg Savchenkónak. Nem minden orosz politikus örült a lépésnek. Szomorú, hogy egyes országok nemzeti hőst csinálnak a radikális nacionalista szervezetek tagjaiból, akiknek vér tapad a kezükhöz, mondta Valentina Matvienko, az orosz felsőház elnöke. Kijevben közben Petro Poroshenko államfő igyekezett diadalként beállítani a parlamenti képviselői választott Savchenko szabadulását, és megígérte, hogy ahogy visszaszerezték nagyját, úgy szerezzük vissza a Krímet és Kelet-Ukrajnát is. Tudósítók megjegyzik, hogy a fogolycserét, melynek során az ukrán pilótát elengedték, a német, francia, orosz és ukrán vezetők hétfői tanácskozása előzte meg. Remélem, hogy a lépés segít az Ukrajna és Oroszország közötti bizalomépítésben és pozitív lökést adhat a minszki béke folyamatnak, kommentálta a hírt Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter. Az ukrán hatóságok két foglyulejtett orosz kommandós tisztet engedtek haza, akiket terrorizmus vádjával 14 év börtönre ítéltek a Kelet-Ukrajnában folyt harcokban való részvételért. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Embertelen körülmények alakultak ki a belgiumi börtönökben, állítják a büntetés végrehajtás munkatársai, akik hetek óta tüntetnek a körülmények javítása érdekében. A pénzhiány és túlzsúfoltság tovább rontja a rács mögé került emberek viselkedését. Király István Dániel összeállítása.
Székekkel verik szét a brüsszeli igazságügyi minisztérium aulájában az üvegajtót, feldühödött, arcuk előtt kendőt viselő tüntetők. A rendőrök könnygázzal próbálják őket visszaverni. Az összecsapása a kialakult börtönállapotok miatt robbant ki. A rohamrendőrökkel szemben azonban nem egykori elítéltek, hanem börtönőrök sorakoztak föl. Hetek óta tüntetnek a költségvetési megszorítás ellen és munkakörülményeik javítása érdekében. Kun Hens belga igazságügyi miniszter nagyon károsnak nevezte az elfajult tüntetéseket, hozzátéve a párbeszéd kultúráját komoly károk érték, pedig a tárgyalásos megoldás mindig fontosabb volt az erőszaknál. A CNN-nek a Valloniai Regionális Parlament alelnöke Alain Onklans apokaliptikusnak nevezte a belga börtönökben kialakult helyzetet. Legutóbbi látogatásukkor azt tapasztalták, 10 börtönőrre 1000 elítélt jut, ami nagyságrendi eltérés az átlagoshoz képest. A börtönökben 20-50%-kal több az elítélt, mint a hivatalos férőhely. A piszok borzasztó, és a szag sokkoló, mondta a képviselő. Normális esetben a börtönből távozó emberek jobbak, mint amikor bementek. Azonban most, ha ilyen körülmények közé zárjuk őket, sokkal rosszabb lesz a helyzet, beleértve a radikalizálódást is. Tette hozzá Kriszti Moril, a regionális parlament képviselője az amerikai hírtelevíziónak. Van olyan főváros közeli börtön, ahol a 3 fős cellát az elítéltek 48 óránként hagyhatják csak el, WC hiányában pedig egy vödörbe kell elvégezniük a dolgukat. A tüntető szakszervezeti aktivista a CNN-nek arról beszélt, a létszámhiány miatt szinte lehetetlenné vált a feladatuk megfelelő elvégzése. Az elítélteket a kívánatosnál ritkában tudják celláikból kiengedni, a falakon belül pedig egyre nő a feszültség, ami könnyen robbanáshoz vezethet Belgium börtöneiben. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
40 éves technológiát, nagy floppy lemezt használnak az amerikai atomfegyverek működtetéséhez az Egyesült Államokban, derült ki egy most nyilvánosságra hozott jelentésből. Műszakilag erősen elavult rendszert 2020 végéig tervezik lecserélni. Király István Dániel összeállítása.
Welcome to the exciting new world of personal computers.
Ezen a 33 éves oktató videón a narrátor állítása szerint fantasztikus új technológia, minden korábban használt kompjúternél gyorsabb, könnyebben kezelhető és modernebb személyi számítógép kezelését mutatják be a felhasználóknak. A világ vezető nukleáris hatalma az Amerikai Egyesült Államok atomfegyverei kezeléséhez és működtetéséhez nem ezt, hanem az egyel korábbi 1970-es években készült IBM Series 1 számítógépeket használja, derült ki egy most nyilvánosságra hozott jelentésből. Az eddig sem volt titok, hogy 40 évvel ezelőtt az amerikai haderő volt a legnagyobb vásárlója azoknak a gépeknek. Arról azonban már kevesebb szó esett eddig, hogy még mindig ezeken a berendezéseken múlik a nukleáris elrettentő erő működő képessége. Sok adatot ebben a pillanatban is kódokkal és titkosítással védett pendrive-ok helyett floppy diszken tárolnak. aki még emlékszik ezekre a mágneses adathordozókra, az talán azt is tudja, hogy a 70-es években még nem a kis, általában kék 1,4 megabájtos kapacitású lemezeket használták, hanem azok elődjét a nagyobb, de kisebb mennyiségű adattárolására alkalmas, sérülékenyebb és vékonyabb fekete flopikat. Ezek ipari változata a 8 hüvelykes, majdnem A4-es lapszélességű mágnes lemezek vannak hadrendben a különleges amerikai egységeknél. A berendezések üzemeltetése és karbantartása évente 61 milliárd amerikai dollárba kerül, ez hozzávetőleg háromszor több, mintha ugyanezt a feladatot modernebb berendezésekkel végeznék el. Valerie Henderson, a Pentagon szóvivője az AFP hírügynökségnek azt mondta, azért használják most is a 70-es években vásárolt rendszert, mert még mindig működik. Hozzátette, a flopikat 2017 végére lecserélik biztonságosabbra, az atomfegyvereket irányító, ellenőrző, illetve a kommunikációs rendszereket pedig a jelenlegi zajló modernizáció keretében 2020-ig teljes egészében újak váltják föl. Király István Dániel, Inforádió, 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Csáh Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető Boros Péter.